Arra emlékszem, hogy el voltam keseredve, például 13 éves lettem, mert éreztem, hogy most már nem csúszkálhatok ott a földön tologatva autókat, ez már egy olyan kor, amikor viselkedni kell. És akkor kaptam pasztelt a jövendő sógorom bátyjától, aki szeretett rajzolni, úgyhogy nagyon megszoktam a pasztelt, úgyhogy nem volt probléma háttereket ott. Most is pasztelezek folyton még, mert hiába nem tudok más, ha festéket temperával vagy olajjal, akkor is elkezdem kézzel kenegetni, aminek semmi értelme.
Tehát volt egy filmes, és akkor születtek a portrék. Különböző képzőművészeti alkotások születtek, például az Elk Zoltánról, ami ugye karikatúrák, de mégis benne van az egész az Elk Zoltáni világ.
Én folyamatosan rajzoltam. Ezek úgy nem külön ülnek el egymástól, mert portrékat a új tükörnek kezdtem el rajzolni. Bárány Tamás írt egy ilyen, nem paródiák voltak, hanem különböző író kollégáiról írt ilyen rövid novellákat, majdnem mindegyik külön nagyon jó novella lenne, de úgy írtam, mint a Déri Tibor lett volna, és erre kértek föl, hogy csinálják, és akkor elkezdtem portrékat rajzolni.
Ez megint egy más műfaj. Ezek nem illusztrációk, ezek önálló festmények.
Hát én reménykedem, hogy azért karikatúrák, mert most már csinálok ilyen táblaképeket, 2000 óta Váci galériás Pap László.
Hogy akadtak egymásra? Múzeum lett, egy olyan galéria lett, ami Sajdi galéria.
Hát tulajdonképpen a Paplacinak köszönhető, mert olyan galériás volt, akit úgy megismerkedtünk, és azt mondta, ő csak figurálisakat. Úgyhogy Solc Erik, meg Szabó Vladimir ezeket gyűjtötte, ahol figurák voltak, és nekem megteszed, hogy még van koncepciója, nem? Nem össze-vissza gyűjtögeti, és akkor elkezdtem neki rajzolni, azaz, hogy festeni. A végén már annyira lelkes volt ilyen táblaképeket Forostra, hogy ő fűrészelt nekem Forostot, hogy csak csináljam, és akkor elkezdtem.
Ezek pedig egész más. Az eszköz maga, az eszközökről, amikkel kibontódik. Ez az egész fantasztikus sajdiki világ.
Említettem már a pasztelt, tulajdonképpen nem volt problémám, mert színes, élveztem, hogy végre színeset. A Ludas Matyi nem volt színes. Ez a színes volt, de utólag kellett jelölni, csak piros, ez zöld, ez kész. Úgyhogy én nagyon élveztem, hogy ezt lehetett rajzolni, és a pasztellel kezdtem el, és utána akvarellel kifestettem a kisebb figurákat. A problémám az, hogy a Ludasnál megszoktam, hogy kicsibe rajzolok, és ilyen nagyba, úgyhogy mindig pórú járok, mert például rajzolok városképet, akkor nem tudok olyan nagy figurát, hogy kitöltsem a teret. Úgyhogy aztán a végtelenségig kell rajzolni mezőt, meg bányász, meg minden, mert kicsik a rajzok, és 800 embert kell oda rajzolni, így 30-40-eset valahogy ki.
Hogy ugye pasztel, de hát nagyon jó kell a ceruzával, meg a tussal, nem?
Hát igen, tussal rajzoltam, de olyan szénceruzával, meg fekete ceruzával, össze-vissza most is, az doppingol tulajdonképpen, rájöttem, hogyha új papír találok, vagy ha valami új eszközt, amivel rajzolhatok. A téma már nem is érdekel, az valahogy jön magától.
Kellett penzumot teljesíteni, volt ilyen, hogy saját ötlet, ezek az állatok, ezek a jövő század állatai.
Minden karikatúra saját ötlet volt, amit én rajzoltam, szóval ott minden karikatúrista kitalált, nem volt senki, akinek úgy adtak ötleteket, akkor az már nem jó karikatúrista. Szóval összefügg a szakmával.
Ezek a mesékhez is, ezek is olyan állatok, amik azért különlegesek. Ezek is állatok, és mégse állatok.
Hát valószínűleg emberi tulajdonságaik vannak nekik, úgyhogy embereket pótolom így. Hát, hogy kicsit jobbat is kitalálok, de még eddig nem sikerült. Ezeket nem tudom úgy elmondani, hogy hogy alakulnak. Erre az ember rajzolja. Már hivatkoztam rá, hogy rossz a memóriám, a tárgyi memóriám. Volt például a kollégám Endrődi Pista, akitől azt kértük, hogy rajzolja le a Big Band, akkor lerajzolta úgy, hogy a mutatók is pontosan olyanok. Olyan volt a feje, mint egy fényképezőgép. Nekem nem. Nekem muszáj volt valamit kitalálni. Hát persze azt tudtam, hogy a kutyának négy lába van, de gondoltam, néha nem árt, ha több van. Vagy a versenyló jobban tud futni, ha sok lába van. Úgyhogy ez mindig a karikatúrával összefüggő gondolatok, az ember játszadozik vonalakkal.
Visszaigazolódott nagyon hamar, hogy ez egy másoknak tetsző dolog, amit rajzol, és a Sajdik Ferenc világa. Nagyon sok kiállítása volt, nagyon sok bemutató díjakat is kapott szép számmal. Mire a legbüszkébb?
Hát a legbüszkébb, nagyon örül az ember minden ilyen visszaigazolás, ha az ember valami díjat kap, vagy valamit, de például a legidősebb unokám, a Dani, mikor negyedikbe járt, azt volt egy ilyen felmérés, hogy ki a papa, mit dolgozik, és beírta, hogy ki a apukája, mi a szakmája, és volt egy rovat, hogy ki a legjobb barátod, és engem írt be, a papa a legjobb barátom. Hát ezt nincs díj, amelyik túl tudja.
Egy hazám díj tudja felé.
Hát így van az ember a családdal, azért mégis a család központ. Ahogy a gyerekkoromban is a család volt a központ, most ugyanúgy a család a központ.
Nem rettentett el az akármilyen idők voltak, mindenféleképpen ezt a fajta derűs és szeretetteli világot. Mi adott erőt? Hogy sikerült ezt így megőrizni? Hogy kimegy az utcára, tele van gyűlölettel, ellenségeskedéssel? Hogyan sikerült megőrizni azt, hogy így úgy kívülálló, hogy mégis benne van és érzi és érezte ezt a világot, de ugyanakkor nem érintette meg ennek a negatívuma?
Tulajdonképpen az ember ezt nem, hogy nem mérlegelem magamba, én csak csinálom a dolgomat, amit nekem kell.
Tehát ez belülről jön, nem kívülről mondják, hogy ezt kell csinálni.
Igen, de visszatérve a családra. Addig is jó családom volt, most is hál' Isten jobban vagyunk. Például itten szombat, vasárnap vagy 12-en ebédeltek, amíg nem jött a Covid. A Marika főzött, összetartó család. Nagyon szeretünk mindenkit, mindenki szeret minket, így majdnem napi kapcsolatban vagyunk majdnem mindenkivel. Úgyhogy gondolom, hogy egy ilyen külső burok alakulhatott ki az emberbe, ami mindegyütt veszekedjenek, nem rám tartozik.
Nagyon sok helyen volt kiállítása, több mint 200 könyvet illusztrált, Vácott, ott az önálló gyűjtemény. Hiányzik valami, vagy hiányzott valami a kiteljesedéshez?
Nem hiányzott semmi, egyedül az, hogy lassabban mehetett volna az idő. Most már 92 éves vagyok, és úgy érzem, hogy kezdek belejönni a rajzolásba. Még kellene egy kis idő, amíg valami jobbat is az ember tudjon csinálni.
Milyen rajzok születnek mostanában? Említettük ezeket a portrérajzokat. Mik születnek most?
Most a irodalommal vagyok szoros kapcsolatban, például a Holnap kiadónak a Mixát, Sipsiricáját most illusztrálom azon ott a Felinél vagyok, úgyhogy nem egy könnyű dolog, de most az a feladat, és lehet, hogy elvállalok. Rejtő Jenőt például Bulgáriába ki akarnak adni.
Sajdik rajzokkal?
Igen, de még nem tudom. Az aggályom az, ami a filmgyárban volt, hogy nem tudom ugyanazt a figurát lerajzolni. Na most ezeket mindig ugyanazt kell, ahogy Gorcsev Iván, az mindenütt Gorcsev Ivánnak. Na most hol a garancia, hogy ugyanaz lesz a 10. rajzon, úgyhogy ezzel még habozok rajta. Mindig újat szeretnék csinálni, igen, úgyhogy nagyon rengeteg rajzon van félig befejezve, mert akkor már az újon töröm a fejemet, mint említettem a Ludasnál, úgyhogy akkor már annak szeretnék neki fogni. Úgyhogy mindig azt szeretném csinálni, nem amit csinálok, hanem már a következőt.
Ez a kötet, ez nem úgy született, hogy most fogott először Petőfi Sándorhoz, hanem Mosolygó Sándor és Somolygó János.
A verseiket, nem rajzaikat próbáltam összeszedni Arany Jánosnak, Petőfi Sándornak. Hát persze, olvastam.
És itt akkor a verseket kiválasztotta?
Nagyjából én választottam, de aztán jött a Bugya Sándor.
De ő filmes, nem?
Filmes volt, de jobban volt azokkal, akik kiadták ezt a könyvet, és ez a Távhőnek volt a reklámosztálya tulajdonképpen, de Maszekó Stúdió 33 címen a Hajdú Feri csinált egy ilyen.
De hát a bontott csirke, tehát a reklám az is volt, volt a bontott csirke, nem? Az hogy született?
Nagyon jó volt az én részemről. Tudnék, csináltak filmet, akkor akarták bevezetni a piacra bontott csirkét, és rájöttek, hogy ez nem nagyon mutat jól filmen, hogy jól nem vágták le, de ott volt a csirke, és el kellett mondani, hogy a belsőségeket újra nejlomba visszarakják a hasába. Úgyhogy aztán addig töprengtek, míg rájöttek, hogy ezt így nem lehet valóságban megoldani. Úgyhogy fölkértek, hogy csináljak egy rajzfilm sorozatot, teljesen mindegy, mit rajzolok. Azért mondom, hogy nagyon én nekem, mint rajzolónak nagyon jó volt, mint feladat. Egy a lényeg, hogy hangozzon el, hogy bont, hogy csirke. És aztán így lett film belőle, és hogy a irodalomra visszatérjek, a Szabó Lóci volt a rendezője, aki hát olyan magas volt, hogy ezen a ajtón nem biztos, hogy befért volna, nem tudom, ismerte a Lóci. Nagyon kedves ember volt, sokat jártam hozzá.
És akkor a Helység Kalapácsa?
Helység Kalapácsa, hát ez meg hát annyira humoros, hogy életem egyik legjobb olvasmánya volt.
Ugye tervező szerkesztő is volt, illetve Tördelt is, képszerkesztő is volt. Az, hogy a rajzok így kerüljenek, és így történjen, abba is beleszólt, az is az önkezem.
Voltam meg, hogy már hova kerüljön a szöveg, meg ilyesmi. Majd, hogy nem kiszámoltam betűsorra, de azért annyira nem voltam lelkes.
Igen, de hát így tisztában volt, hogy jönnek a képek így.
Igen, hát hogy nagyjából, mert azért a rajzok túltengenek benne. Mert azért csak illusztrációk, azért mégis itt a lényeg a betűkbe. Nagyon jó szerintem Helység Kalapácsa. Érdekeset írt a Nemes Kürti a Petőfiről, hogy a világirodalomban nincs ilyen, hogy valaki 4 év alatt ilyen életművet le tudjon tenni, és maradandó maradjon.
Van egy műfajilag egy ilyen Helység Kalapácsa, és van az Apostol.
Hát olyan döbbenetes verse van egy a Petőfinek, ami olyan, mint a most írta volna. Nagyon szerettem csinálni. És hát a pasztel. Szóval a pasztel adja ezeket a szép dolgokat, az ő érdeke. Olyan vagyok, mint a karmester, aki mutogat a zenekar tagjaira, hogy ő érdemik. Na ez...
Igen, tehát midőn a földön még csak pár ember vala, már meghalt egyik, a másiknak általa Ábel megölte Káint. A világ végén majd újul a két ember lesz föld határain, ők is bizonnyal így egymásra rontanak, s az, aki megmaradt ott, nőr fog venni egy vadállatot. Talán e vadállatnak méhiből a réginél szelidebb emberfaj kerül.
Megnéztem, hogy tényleg Petőfi írta, mert így megjósolni a jövőt. Vagy a másik, ami meglepett nagyon a Petőfinél, hogy írja, hogy bosszankodott, például haragudott kassaiakra, haragudott a lőcsére, mert nem beszéltek magyarul. Akkor ajzen jöhet, akkor fura nem, hogy az ember azt, ezt nem is tudta. Hát mindig azt hittem, a Nagy Magyarország, és akkor minden ezen bosszankodott, igen. Ritka hazafi volt, akinek minden gondolata nem a hazáról szólt, érdekes módon. Valószínűleg más világ is volt egy kicsikét azért. Nagyon sajnálom, hogy nem tudok bolgárul, mert kíváncsi lennék, hogy sikerül Rejtőt lefordítani, mert az sem. Meg hát, amit a Hegedűs Géza írt róla, az is érdekes, hogy szerinte világon nincs még egy ilyen író, aki így tud elkezdeni egy regényt. Nem valami, a kicsit lehet, hogy túlosz, de azért alapjában őve hihetetlen, hogy nem lehet letenni később, első sor után.
Petőfi, ez már egy régi szerelem. Én nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm, hogy
a 10. Cifra Fesztivál jubileumi évadának záró eseménye november 5-én lesz a Műpában. A világ egyik legismertebb tenorja, a század tenorsztárja tér vissza, José Cura. A Cifra Fesztivál 10 évéről és az elkövetkezendőkről az igazgatóasszonyt, Besser Szilviát kérdezem. Mi volt ennek a 10 évnek az összegzésem? Változott is, gazdagodott is, színesedett is. Tulajdonképpen nem csak Cifra Györgyről szól, hanem még sok minden másról.
Így van, jó. 2016-ban kezdődött a fesztivál, de nem itt indult el a Cifra György emlékkápolás, hiszen Balázs János zongoraművész 2004-ben akkori zeneakadémia hallgatóként megkereste Patta Andrást, az intézmény akkori rektorát, hogy Cifra György emlékére szeretne adni egy hangversenyt. Innen indult, évente egy hangverseny volt, kisebb teremben, nagyobb, kevés közönséggel, többel és többel, és ugye 16-ban érett meg az a gondolat, hogy akkor ezt egy kicsit összefoglaltabban, struktúráltabban kezdjük el ezt az emléket ápolni. Az első időszakban az volt a cél, hogy Cifra Györgynek a 90 1994-es halálát követően a köztudatból kikopó emlékét visszaállítsuk. Ugye az még pont az az időszak volt, amikor rengetegen éltek, akik valóban ismerték és szerették a játékát, valamint volt egy másik nagyon fontos cél, hogy úgy állítsuk vissza ezt az emléket, ami a valóság volt. Ugye itt a történelmi sajátosságoknak köszönhetően. Sokan még azt kell, hogy mondjam, hogy a szakmabeliek is egy virtuóz bár zongoristának tartották. Nagyon nehezen, miután 56-ban elhagytam Magyarországot, nagyon nehezen jutott vissza az emléke. Tehát röviden az elsődleges cél az az volt, hogy Cifra Györgyre visszahozzuk a köztudatba, és úgy hozzuk vissza, ami lényegében az ő szakmai munkásságának a valós mi voltja volt. Nagyon jól sikerültek az első évek, de nyilván, mint ahogy az élet meg minden más fejlődik, és így fejlődött a fesztivál, és kezdetben 4 napot csak a Momkutás központban tartottuk az eseményeket, majd bekapcsolódott a Zeneakadémia, a MÜPA, és bekapcsolódott Balázs János művészeti vezetőnek a lényegében folytatta azt a küldetést, amit Cifra, de rengeteg új programelemet hozott létre. Koncertek tekintetében olyan műfajokat hozott, mint a zongopera, ugye kezdetben a zongopera volt, amikor a Miklós Erika operaénekes énekhang zongora és egy közös produkció lett. De egyébként ilyen újítás volt többek között az, hogy díjakat alapítottunk. Ilyen jellegű díjakat Cifra nem hozott létre, mint amit a fesztivál létrehozott. És ugye az elmúlt 10 évben már több mint 100 díjazottja van a fesztiválnak. 2021-es évet kell kiemelnem a következő lépésként. Ünnepeltük Cifra Györgynek a 100. születésnapját. Egyébként Magyarország hivatalosan emléké nyilvánította, az UNESCO pedig felvette a hivatalosan ünnepelt évfordulók sorába. Ez azért is volt fontos a fesztiválunk életében, mert az addig néhány napos februárra korlátozódott események országos eseményekké növekedtek, és nem csak országos eseményekké, hanem nemzetközi eseményekké. Tehát a
klasszikus... És nem csak februári vár.
És igen, bocsánat, igen, és nem csak februári vár, hanem egy egész éven át tartó programsorozattá. A klasszikus zenei színpadok legnagyobbikán, a Radio France zenekarra Párizsban koncertgabor, rengeteg hangverseny volt, amivel megemlékeztünk tényleg Európa szerte Cifra Györgyről. Tehát az első évnek, 10 évnek nagyjából ez a termése. Hogyha kérdezed azt, hogy mit hozhat a következő 10 év, akkor nyilván továbbra is fontos szempont az, hogy Cifra emlékét ápoljuk. Nagyon fontos szempont az, hogy annak a zenei, szabad határokon átívelő zenei szemléletnek, amit ő képviselt, egyébként Liszt Ferenctől ered, tehát ezt érdemes megemlíteni, hogy nem Cifra Györgyről.
Nem volt ilyen sok műfajú. Igen.
Liszt, Tomán Dohnányi, Cifra, Dráfi Kálmán, Balázs, tehát folytatódik ugye ez a vérvonal, hogy ennek teret biztosítsunk, tehát a klasszikus zenei kínálatban Magyarországon is teret és lehetőséget biztosítsunk a továbbra is. És én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy organikusan fejlődik minden, fejlődik az élet, hogy a Cifra Fesztivál ezt az alapmagot megtartva nyilván egy önálló programsorozattal képviseli ezt a szellemiséget továbbiakban is.
Egy virtuóz zongora művész, virtuóz zongora játéka, komoly zenei művekkel, és nagyon sok színűen gazdagodott ez a program, tehát a bárzongorista mi volt is bejött, és nagyon sok koncertet rendeznek most már.
Igen, sokrétű a program, egyébként hadd hozzam be a képzőművészeti kiállításokat is, aminek úgy szintén az az alapja, hogy Cifra, amikor pályának csúcsán voltak, ugye létrehozott egy alapítványt a fiatal művészek támogatására, tehát nem csak zeneművészek, hanem rengeteg képzőművészetnek is bemutatkozási lehetőségeket biztosított, szakmai fejlődésben támogatta, kapcsolati tőkével támogatta őket, úgyhogy így illik a Cifra Fesztivál életébe is a képzőművészeti kiállítás egyébként. És ami nem volt Cifránál, hanem a fesztiválnak a úgymond újítása az az, hogy a különböző tudományágakat bevonjuk. Tehát zenei témájú, de nem zenei előadások, én ezt talán így szoktam megfogalmazni. Mire gondolok? Például gondolok arra, hogy az előző évben Frany Tamás neurobiológus, aki ugye a Brain Prize díj egyik tulajdonosa, tartott előadást arról, hogy a művészetekre való nevelésnek milyen hatása van egyébként nem csak a társadalomra, hanem az egyén fizikai szervezetére is. Vagy hadd említsem meg azt, hogy pár évvel ezelőtt Bagli Emőke pszichológus asszonyt kértük fel egy teljesen egyedi tematikájú előadás megtartására, amiben azt a párhuzamot vetettük fel, hogy a sportolóknak és a zenészeknek lényegében úgy nagyságrendileg ugyanaz a megterhelés jut. A háttérbe felkészülnek, eljön a 100 méteres verseny, mondjuk úszóverseny, vagy épp a koncert, és történik valami. Vagy úgy sikerült, vagy úgy nem úgy sikerült. Azzal is meg kell birkózni, ha úgy, azzal is, ha nem, hogy a folytatás.
És kilóilag lemegy egy csomó egy koncert után.
Igen, a kiló, most arra pont nem tértünk ide, igen, a kilókra is lemegy. Tehát, hogy ilyen ezzel sem foglalkozott így más. Egyébként ahhoz, hogy Cifra György, és akkor egy kicsit Cifra Györgyre visszakanyarodja, írjak, van egy életrajzi könyve, amit sokan nagyon regényesnek tartanak, és én ezt el is tudom fogadni, egy nagyon olvasmányos, jó, szimpatikus könyv, de különböző tudományos szakterületeket kértünk meg, hogy tudományos alapokra helyezzük az életrajzát, tehát ezt is rendbe tettük az elmúlt 10 évben, úgyhogy a tudomány is nagyon kapcsolódik a fesztiválunkhoz, és amire még büszkék vagyunk, az az, hogy a fiatalokat több aspektusból, tehát több lábbal ösztönözzük, bemutatkozási koncert lehetőségeket biztosítunk nekik, nem csak Budapesten, országszerte és nemzetközileg is, szakmai fejlődésüket mesterkurzusokkal, ingyenes mesterkurzusokkal biztosítjuk évente többször. Emellett pénzjutalommal járó díjakkal díjazzuk, ismerjük el a legtehetségesebbeket, és van egy projektpályázatunk is, aminek az a célja, hogy ösztönözzük a fiatalokat arra, hogy megvalósítsák az elképzelt projektjüket, tehát ne csak azt a részt ismerjék meg, amikor bemennek a művészszobába és felmennek a színpadra, hanem próbáljanak meg önálló lábra állni, vagy legalábbis lássák azt, hogy mit jelent egy önálló produkció létrehozása, mert szerintem, hogyha mindenki látja a másik munka folyamatát, akkor sokkal olyan terület van, amikor össze tudnak csiszolódni. Tehát visszatérve erre a projektre, egy klasszikus zenei projekttel kell pályázni, vagy vannak a feltételek, és ezt a projektet meg is kell valósítani. Nem hagyjuk magára a fiatalokat, ez egy egész éves mentor munka, tehát mind kommunikáció területén, szervezés területén is szakmailag is mentoráljuk az elnyert csapatot, és a végén közösen bemutatjuk a produkciójukat.
Ez most már egy kicsit a jövőről is szó van, de egy-két konkrétumot akkor emeljünk még ki.
Jó, az őszi szezonban Budapesten szeretném kiemelni és invitálni a koncertlátogatókat november 5-ére a Műpába. Ez a dátum, Cifra György születésnapja, ugye mindig megemlékezünk a nagymesterről. Az idei évben a Zong Opera produkciónkat Hozé Kurával egészítettük ki, hogyha mondhatom így, tehát Miklós Erika Hozé Kura és Balázs János zongopera estje, argentin és magyar opera dallamok és szenvedély, talán az ez a pontos megnevezése az estnek, de egyébként, hogyha valaki New Yorkba jár, akkor várjuk november 9-én szeretettel a Carnegie Hallba, ahol Cifra György emlékkoncertet tartunk, de hogyha nem szeretnének a tengeren túlra repülni, akkor Rómában és Brüsszelben is meghallgathatják ugyanezeket az emlékesteket. Visszatérve Magyarországra, februárban, a megszokott időszakban, a februárban van ugye az összefüggő programsorozat, ez 12-től 22-ig tart, és itt a kezdő és a záró koncert Bajnokok Ligája. Bajnokok Ligája jazz és Bajnokok Ligája klasszik. Ugye ez a név próbál arra utalni, hogy itt a jazz és a klasszikus zenei a jelen idő pillanatunkban igen, a bajnokok fognak össze, és Batta András lesz, aki összefogja a koncerten ezeket a bajnokokat, hogyha most mondhatom ezt így jó értelemben véve, viccelődve. De például lesz egy nagyon erős szakmai részünk is a Régi Zene Akadémiával és a Liszt Múzeummal együtt, itt hadd emeljem ki Cselényi Máté nevét, ahol a Magyar Zongora Iskoláról készítünk egy kutatást, be is fogjuk ezt egy kiállítás formájában tekinteni, ehhez kapcsolódnak koncertek is. Aztán Szerelem első hallásra. Ez a produkció, ez összehozza az irodalmat és a zenét, és talán egy picit a színházi filmművészetet is. Lackfi Jánost már jól ismerjük, de van egy olyan oldal, amit egyébként én személy szerint nem ismertem, megmutatta a szerelmes és lírai oldalát. Rengeteg szerelmes verset írt, és a fesztivál kérésére ezt még növelte, és ezeket a szerelmes verseket mutatja be például ezen az előadásom meglepetés kíséretekkel. És a kedves hallgatóknak szeretném a figyelmébe ajánlani, hogy találkoztatnak a jövő generációjával is, ugyanis fiatal, nagyon sok mindent elért, és már sok színpadot látott, de még mindig a fiatal generációhoz tartozó művészeknek is bemutatkozási lehetőségeket biztosítunk. És az előbb már itt szó esett, hogy volt a tavalyi év során egy országos bálzongorista verseny, hogy kapcsolódik ez a Cifra Fesztiválhoz. Úgyhogy Cifra Györgynek volt az életében egy olyan időszak, amikor bárokba kényszerült zongorázni, ugye a történelem biharos időibe, és egyébként ez a bálzongorista műfaj, ez egy kikopóba lévő műfaj hazánkban, egy igazi szakmai tudást, egy teljesen más tudásra épülő, de egy nagy tudásra épülő, aki ezt jól műveli, annak tényleg oda megy a vendég, és azonnal tudni kell a nótáját, vagy azt ott valahogy interpretálni kell, úgyhogy mi ezt nagyon nagyra tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy a műfaj megérdemli azt, hogy egy kicsit figyelmet fordítsunk rá, úgyhogy rendeztünk egy ilyen sorozatot is, és itt a versenynek a díjazottjai mutatkozhatnak be.
És nem csak Budapesten, hanem ország különböző nézőpontjai.
Igen, októberben Zalaegerszegen egy minifesztivált rendezünk, egy háromnapos minifesztivált. Itt az alapstruktúra megmaradt, ugyanígy visszatérek az országos bálzongorista versenyre, Gazsi Norbert lesz, akinek a lokállá alakított koronaszalomba várja a bálzongorista szerelmeseit. Egyébként fiatal művészeket is mutatunk be, és Liszt összes zongora versenyét egy koncerten, úgyhogy ott lesz egy Liszt maraton is, de emellett Szegeden, Nagykanizsán, az ország számos helyén találkozhatnak a Cifra Fesztivál programjaival, hadd emeljem ki például Miskolcot. Ugye Miskolc az a helyszín, ahol a lépcsőket, az egyetemnek a lépcsői Cifra György építette, úgyhogy a Miskolci Egyetemmel együttműködésben nagyon jó a kapcsolatunk, és együttműködésben minden évben megemlékezünk Cifra születésnapjához kapcsolódóan a mesterről, úgyhogy ott pedig Gubik Petra és Balázs János a Találkát adott Sors című produkciót mutatja be. Arra szeretnénk visszatérni, hogy miben több Cifra Fesztivál, mint az alapkiinduló, amit Cifra György alakított, az például az, hogy ilyen új produkciókat hoz létre, mint ez a Találkát adott a Sors. Úgyhogy ide is várunk nagyon sok szeretettel minden érdeklődőt.
Ami több, mint színház, több, mint koncert, egy komplett élmény.
Igen, nem tudom pontosan ezt a megnevezését, mert valóban színház és koncert együtt, igen.
Köszönöm. Nyitott sátrak éjszakája. Szukott ünnepének 6. estjén újabb izgalmas programokkal vár a Gólem Színház. Három kortárs magyar szerző, Kalmár Emma, Puskás Panni és Vinnai András kabaré jeleneteit hallgathatjuk meg a színészek és a Gólem ifjúsági társulat tolmácsolásában. 19 és 22 óra között 4 helyszínen, Csányi 7, Csányi 5, Gólem Színház terem, Gólem Színész Társalgó párhuzamosan olvassák fel a színészek a körülbelül 15 perces kabaré jeleneteket. Felolvasnak Cikkely Márton, Berényi Nóra, Blanka, Podor Kristóf, Erbsz, Annusz, Farkas Flóra, Gordon Áron, Háj Anna, Henc András, Hérics Frida, Kádár Kinga, Major Erik, Nagymari, Nádasi Iván, Zéfer Rebeka, Simon Barbara, Sipos Vera, Szabó Flóra, Szécsi Bence és Urmai Blanka. A közönséget csoportokban kezelik, amelynek beosztását a színház végzi. Amennyiben egy csoportba szeretnének kerülni, úgy azt tudják biztosítani, ha egyszerre egy név alatt vásárolják meg a jegyeket az alábbi címen: titkarsag@golemkoc.hu október 6-a hétfőig. Tehát a 20 éves Gólem Szukok éjszakája október 11-én. Önök Józsárnos műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz Színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.